Folytatódik az Okosutas magazin, a norvég parti postahajójáraton utazunk. Hogy lehet a világ egyik legszebb hajóútvonalát beutazni, úgyhogy ne menjünk tőle csődbe anyagilag. Ez a mai témánk, tehát Hurtigruten. Ott hagytuk abba, hogy milyen a hangulat a hajón. Kicsit még a hajókról, elég hasonlóak, ugyanazt a nagyon magas színvonalat nyújtják. A fő tér, tehát ahol a leginkább gyülekeznek az utasok, az előre és oldalra is hatalmas ablakokkal rendelkező, hát nem is tudom, minek lehet nevezni ezt a részét a hajónak, mögötte ott van egy bár, de ez igazából társalgó, vagy nem is
hát
tudom.
Jaj, nappali, vagy
hát,
nem
ilyesmi.
Szalon.
Szalon, szerintem az jó. Mögötte van egy klasszikus kávézó, az reggel 8-tól délután 5-ig van nyitva, ott van jó kávé, finom sütik, fagyi, apróságok, kisebb szendvicsek, és ettől teljesen függetlenül van az étkezőhely, ahol a reggeli ebéd, a vacsorát szolgálják föl, hogy ezek a legfontosabb helyek. Plusz van fönt természetesen a kilátó rész, ami szabad ég alatt, bármikor, ha föl akarunk menni, fényképet akarunk készíteni, akkor oda lehet fölmenni. Rendszeresen vannak kisebb bemutatók, előadások, egyrészt a tájakról, a Norvégiának a különböző érdekességeiről, van egy előadóterem ott, vagy ha valami érdekes helyszín mellett halad el a hajó, akkor pedig fönt a fedélzeten mesélnek róla, összehívják az embereket, elmondják, hogy mi miért érdekes, és akkor a fedélzetről lehet jó fotókat csinálni. Hát külön esemény mindkét irányba, az északi sarkkörnek az áttörése. Ezt nem lőjük le, mert ez tényleg legyen meglepetés, hogyha valaki elmegy, hogy mivel lepik meg ott az utazókat, amikor északi irányba, illetve amikor dél irányba a földgömb mellett, ami az északi sarkkörnek a vonalában húzódik egy picike kis szigeten, amellett elhalad a hajó. Egyébként amikor a szembejövő hajók jönnek, akkor nagy tisztelet, dudálás, és egyébként akkor is, hogyha a másik hajótársaság hajója jön, mert ez még fontos információ, és ezzel majd lassan át is kanyarodunk a gyakorlati tudnivalókhoz, hogy maga a Hurtigruten cég már nincs monopol helyzetben, sokáig csak ők üzemeltették az összes járatot, de megversenyeztették, a norvég kormány úgy döntött, hogy legyen itt is verseny, és egy másik cég is beszállt, a Havila Voyages nevezetű cég, és újabb hajókkal, nagyon környezetbarát hajókkal, nagyon modern hajókkal, az egyik piros, a másik kék. Ugyanazzal a menetrenddel, tehát változatos napokon, ugye most 12 vagy 13 nap alatt fordul, hiszen 13 hajóra van szükség az egész körhöz, és abból 4 Havila van, és a többi Hurtigruten hajó. Kicsivel, ugye újoncként bejöttek, és akkor akciózni kellett, de akkor is egy picivel magasabban tudta tartani az árát az új szolgáltató, mert hogy az még magasabb minőséget képvisel. A Hurtigruten hajók azok régebbiek, általában a 80-as, 90-es években épültek, de többször felújítottak, és modernnek számítanak. Havilával még nem mentünk, majd egyszer azt is ki akarjuk próbálni, de van még egy nagy különbség a kettő között, ami tényleg nagyon fontos lehet, főleg, hogyha csak annyira van lehetőségünk, hogy ízelítőt kapjunk az utazásból, és csak bizonyos részekre, vagy csak egy pár napra menjünk el a norvég partok mentén. A Hurtigrutennél régóta hát most idézőjelben csövezésre csak 23 óráig van, 23 órás utazás alatt van lehetőség, tehát kabin nélkül csak a rövidebb távokra lehet foglalni. Hogyha 23 órán túli az utazás, akkor mindenképp már kabinnal együtt árulnak csak jegyeket. Az új cég, a Havila ezzel szemben kialakított, és igazából nincs is külön hely azoknak, akiknek nincsen szállásuk, tehát a hálózsákosok, hátizsákosok a hajónak a legváltozatosabb pontjain tűnnek föl, és a földön alszanak itt-ott.
Ami
most
nagyon érdekes, mert
sokan voltak már.
Ami nagyon érdekes, mert hogy alapvetően ez, tehát hogy
nincs belőle semmi konfliktus.
Hogy nincs, de hogy egyébként az utazó közönség, ez a észak-német kőgazdag nyugdíjasok, és a nem tudom én idejüket töltő skandináv, jellemzően idősebbek, és hogy ezek a nagyon jól szituált, visszafogott északi emberek közé verődnek ezek a hálózsákosok, tehát hogy egy kicsit mókás.
Most is volt egy kis hippi csapat, és tényleg érdekes volt. Volt, aki Volt úgy, hogy mentem ki reggel nézelődni, és a legjobb helyeket, a kilátós helyeket a Halban, Szalomban, ott ők elfoglalták, és ott bandáztak, de volt, hogy a kávézóban vonultak félre, és itt kulturáltan mindenki. Na szóval a Havila csinált, tényleg idézőre mondom a csöveseknek, tehát akik nem kabinnal utaznak, egy külön részt, ahol ilyen repülős, hátrahajthatós ülésekben lehet kényelmes körülmények között aludni, van bent tévé, de akkor ők, az a kérdés, hogy akkor ők ott töltsék az éjszakát. Cserébe nem csak 23 óráig lehet ilyet foglalni, hanem azt hiszem, hogy két vagy két és fél napos, de akár két éjszakán keresztül hosszabb utakra is lehet kabin nélkül náluk egyet venni.
De azért a 12 napot nem lehet végigcsövezni.
Nem, ott is van egy határ. Nem találtam meg a szabályzatot, tehát külön le kellett tesztelnem, hogy két napost még láttam, hogy engedett, aztán, hogy három napost már nem, tehát valahol ott lehet a határa a kettő között. Úgyhogy a hajón az élet, az tényleg úgy zajlik, hogy az emberek kiszállnak, amikor hosszabb megállás van, nézelődnek, amikor nincsen megállás, és mindig van valami esemény. Természetesen, ahogy a nyaralóhajókon is, mindenhol szerveznek kirándulásokat, ezek egészen elképesztően drágák. Tehát egy órás séta a városban, mit tudom, 30 ezer forint, másfél órás túra a szomszédos dombra, a túravezetővel 40 ezer forint. Mit tudom én, egy ilyen komolyabb, hogy két órás kutyaszánozás, hát az már olyan 150 ezer forint, tehát mondjuk nagyjából a háromszoros annak, mint amit a parton kifizetnél.
És ezeknek egy jó részét magunk is meg tudjuk csinálni. Egy tehát részét, van, egy térképünk, már pedig van, mert hogy ugye internet hozzáférésünk van, akkor el tudunk menni a városba tenni egy.
Amit nem tudunk magunk megcsinálni, az például olyan, hogy kiszállunk az egyik állomásra, és amíg a hajó átér a következő kikötőhelyére, addig van a kirándulás, és a következő kikötéshez hoznak vissza, és úgy mutatnak meg fontos látnivalókat a parton, ameddig a hajó halad. Ez például ugye az északi fok esetében, amely nagyon fontos turista látványosság, északi irányba meg tudod csinálni magadnak, mert kiszállnak, hát három vagy négy busz töltöttek meg azok, akik kifizették ugye a méregdrága jegyet arra a kirándulásra, és hányan voltunk, akik kisétáltunk, úgy 5-6-an, akik.
Néhányan, igen.
Úgy gondoltuk, hogy ezt magunk okosan megoldjuk, de hát, hogy a piac az piac, ott álltak helyben a hajó kiáratánál a helyi képviselők, akik elmondták, hogy mennyiért visznek el az északi fokra kis busszal, úgyhogy ezt is harmad-negyed áron meg lehetett csinálni. Visszafelé, délfelé éjszaka van ott, ezt is megoldják, mármint szervezetten drágáért, hogy valami hajnali órán ki kell szállni, és elvisznek, és máshol, miközben a hajó halad, tudsz felszállni, reggel 7-kor vagy 8-kor, akkor ez ilyen reggeli túra, napfelkelte nézés, ha éppen úgy alakul, tehát ebbe az irányba is, hogyha a pénztárcánk bírja, akkor ilyen módszerrel az északi fok kirándulást is abszolválni lehet.
Na gyorsan mondd el, hogy hol érdemes beszállni, meg kiszállni, és hogy a bánatba jutunk el, mondjuk Tromsőbe, vagy Bodóba, vagy Kirkenesbe, vagy Oszlóba még viszonylag könnyen.
Tehát a teljes útvonal az Bergen, a fontosabb városok, ahol ki lehet szállni, és mondjuk repülővel is megközelíthető, az Ålesund, ugye onnan van a fjordos kitérő, amit említettünk, utána Trondheim, a harmadik számú norvég város Bergen után, Oszló és Bergen után. Hát onnantól igazából Bodó olyan, ahova vonattal föl lehet menni, mert ott van vége az észak-déli vasútvonalnak, csak ott nem feltétlenül jó a menetrend az egyik irányba, de mondjuk ez máshol is fölmerül. Klasszikus kiszállóhely lehet nyilván Tromsø, ahova még olcsón is el lehet jutni, sajnos csak Gdanskból, és a vége, onnantól hát Kirkenesig nem nagyon van olyan hely, ahonnan vissza lehet jönni. Úgyhogy ezek között vannak 2-3-4 napos utazási lehetőségek, és akkor ezekből érdemes kiindulni. Hogyha egyet kell választani, és egyszer, vagy csak ízelítőre mennénk, vagy csak annyit engednek meg a lehetőségeink, akár anyagi, akár idő, ha csak egyet lehet mondani, hogy melyiket nézzük, akkor én a Trondheim-Tromsø szakaszt javasolnám. Oké, hogy akkor nincsen benne az északi fok, de azért valljuk meg, az északi fok az egy fennsík, egy kilátás a tengerre, egy hatalmas földgömb-szerű.
Épp egy valahova ki van rakva, egy földgömb, igazából egy másik kis szigetre is ki lehetett volna rakni. Nem is ott van valójában, hanem egyel arrébb.
Érzed a hangulatát, tényleg örülök, hogy ott jártunk, de hát azért nem egy egetrengető dolog. Tehát csak azért elmenni, azért kezeljük a helyén. Tehát
igen,
tényleg,
hát
Trondheim
ahhoz képest sokkal.
Trondheim nagyon szép város, Olezund egy nagyon szép város, Tromsø környékén is van egy csomó látnivaló, a Lofoten-szigetek meg egy külön kategória, inkább ez lehet a dilemma, hogy oda önálló, külön úti célként is érdemes elmenni, és akár egy hetet eltölteni, fantasztikus, egy Norvégia egyik hát talán legszebb vidéke, amit érint a hajó is, a Hurtigruten hajó is. Tehát szerintem egy Tromsø-Trondheim délirányú utazás, amikor a Lofoten-szigeteknek a nagy részét nappal kapjuk ki, és benne van a Trollfjord is. Ugyancsak nappal megyünk át az északi sarkörön, és a legszebb parti részek a délebbi részeken is nappalra esnek. Ez lenne az első számú javaslatom, hogyha az északi fok érdekelne minket, akkor induljunk vagy Tromsøből, de igazából az már több napos, de inkább vagy Bodóból, vagy menjünk el a Lofoten-szigetekre, és miután ott pár napot eltöltöttünk, ott felszállva a hajóra, mehetünk az északi végállomásig, és akkor az északi fokon keresztül Kirkenesben tudjuk befejezni. Eljutási lehetőséget. A Kirkenesben van SAS, mármint a légitársaság, illetve a Norwegian, Oslóból, és naponta a menetrend olyan, hogy nagyjából, mintha igazodna a hajóhoz. Tehát a hajó befut reggel 8 környékén, és délben indul a repülőjárat. Szinte mindig 99,9% eléri, tehát igazából nem szokott késés lenni. Visszafelé pedig a repülőnél nem szokott késés lenni, csak ritkán, és a fél egyes induláshoz a reggel vagy hajnalban Oslóból induló géppel föl lehet menni Kirkenesbe, hogy honnan indulunk, és el lehet csípni a hajót. Alezundba, Tromsøbe és Trondheimbe is repül a Wizz Air, de csak Lengyelországból, csak Danskból, illetve talán Olezundban még Vilniusból. Ott van vendég munkásforgalom, ami eltartja ezt a járatot. Amúgy a Norwegian-es kombinációk működnek. Norwegian jár Budapestre is, Oslóból lehet közvetlen egyet foglalni, tehát hogyha bármi gond lenne, az első járat megcsúszna, akkor az nem a mi kockávatunk, akkor légitársaság elvisz. Mondjuk az, ha majd lekésem a hajót, akkor mondjuk az már az én kockázatom.
Igen, örülünk, hogy akkor a repjegyet azt valahogy megoldja, kibugázza a Norwegian, de hogy a lényegről úgyis lecsúszunk.
Igen. Úgyhogy ezek igazából a jó, illetve a lehetséges beszállóhelyek, ezekből lehet összekombinálni.
Ugye Gdanskot említetted, ahova azért nem könnyű eljutni Budapestről, viszont talán egyszer érdemes megnézni Gdanskot.
Igen.
Nagyon-nagyon szép.
Egyik irányba halra megyünk, nagyon szép.
Város. Így nem is gondolnánk. Végülis egy ilyen hanzaváros, nem?
Abszolút, igen.
Hogy tök nem olyan, amit gondolunk egy lengyel városról. Egészen más. Szerencsés, nem is rombolták szét a háború alatt. Érdemes megnézni.
Tehát onnan lehet olcsón fölmenni. Gdanskba eljutni, az a baj, hogy oda sincs közvetlen járat, tehát még azt sincsen, hogy Gdanskban szállunk el, tehát az már elég bumlis.
Ki kell vonatkozni
lehet. Hát
Krakóba is onnan, meg belföldi járattal?
Persze, bonyolult, itt már rengeteg lehetőség van. Van közvetlen buszjárat, Flixbusz, elmegy Budapest-Gdansk, csak az 16 órás út. Tehát van benne éjszaka a buszon, és még utána, tehát ezért ez már... De ha tényleg nagyon-nagyon költséghatékonyan akarjuk csinálni, akkor miután akár Stockholmon át, vagy Göteborgon át, Gdanskba 10-15 eurós helyekkel ki lehet kockázni, mindig ez a legolcsóbb, de talán egyszerűbb, hogyha ha mondjuk Krakkóban is eltűnt, ha van időnk, és mondjuk, és még nem jártunk arra, akkor Krakkón keresztül eljutni. Egyik irányba pedig, másik irányba pedig mondjuk lehet a két Norwegian-t összekombinálni. Náluk olyan 2-3 havonta szoktak akciók lenni, és nem az érvényes, mint az ultrafapadosoknál, hogy mínusz 1-2 hónapnál a legolcsóbbak jegyek, hanem tényleg akár fél évvel korábban is meg lehet venni, és akkor így tudunk tervezni. A hurti árak, tehát a hajójegy árak, azok természetesen az évszak függőek. Télen a legolcsóbbak, de hát mondjuk télen, amikor hát gyakorlatilag semmi más nem látsz, csak az északi fényt próbálod követni. A hajón egyébként bemondják, ugye, hogyha van északi fény, és fölhívják a figyelmet rá, akár éjszaka is. Tehát bemondták, hogy gyenge északi fény látható, és egy 20 perccel később, amikor tényleg beerősödött, akkor külön ismét szóltak, hogy északi fény van, és akkor mindenki megy a fedélzetre, és akkor néz és fotóz, és tényleg egészen látványos, fantasztikus, elképesztő, hogyha valakinek sikerül kifognia. Úgyhogy
Tehát mennyi a jegyár? Mert csak elkezdted, azt nem mondtad. Hát télen nagyon, a legolcsóbb, nyáron a legdrágább.
Hát nagyon-nagyon változatos, de mondjuk itt azért a egy napra azért a 100 euró per fő az kiszokott jönni. Lehet olcsóbban is, de igazából ritkán. Ami sajnos családosoknak nem jó hír, hogy nem gyerekbarát igazából a hajó. Három ágyas kabinok még vannak, de négy ágyas nem igen van. Tehát egy család nem tud bemenni, hogyha...
Hát egy gyerekes igen. Család, igen.
Mi most azért mentünk, mert hogy még éppen gyereknek számított az egyik felnövekvő lurkó, és még éppen 16 éves kor alatt. Az egy felnőtt, két gyerek kombinációban még vállalható áron, a gyerekek kedvezményes, meg tudtuk igazából oldani, és akkor ők is látták, de tényleg nagyon kevés. Nem, nincsenek kitiltva gyerekek, nincs semmi ilyen. Van
de igazából
olyan hajó,
nem
kevés gyerek van,
nem
és
is szórakoztató.
Nem olyan szórakoztató.
Nem, tehát,
nekik szóló programok, amik egy nagy rohajókon vannak, az
nincs. Nincs
játék,
nincs zaj, nincs...
Úgyhogy kicsik lehet, hogy nem annyira élvezik. Ez
sőt, kifejezetten mi azt sakkoztuk, hogy akkor viszünk gyereket erre a hajóra, hogyha képesek arra, hogy ülnek és nézelődnek. És úgy látok, hogy, és úgy látok, hogy a 12 éves kor fölött jutnak el oda a gyerekek, hogy le tudnak ülni, olvasgatnak, nézelődnek, és nem nyávognak, hogy unatkoznak.
És élvezik. Jó, nyilván azért a napi jakuzás, tehát amikor tényleg a pezsgőfürdőből nézed a hajó hátán, és közben suhannak gyönyörű hegyek, szigetek, havastájak, különböző domborzati formák, azért az lenyűgözés, amikor folyamatosan fotózni ugrálsz ki a...
Persze, de ez szerintem mondjuk, már felnőtt szórakozás.
Igen, de hogy ez a gyerekeknek is mondjuk eléggé bejövős volt. Szóval tényleg fantasztikus, egyszer egy életbe érdemes kipróbálni, akár csak próbaképpen egy rövidre, és ha mondjuk bejött, akkor x évvel később, amikor van rá lehetőség.
Hát úgyse fogjuk kibírni, tehát hogy
tehát
a más egyszer... nem azokat a városokat megnézni, amiket nem tudtunk bejárni, mert csak a hajóból láttuk, tehát hogy ez csodálatos.
Nekünk is van még bőven pótolni való, de az biztos, hogy hát évente nem, de néhány évente egy-egy rövidebb szakaszra.
Hát amikor a vállalat fizet egy jó kis karácsonyi bónuszt, akkor lehet, hogy
hát,
érdemes.
Igen, de hát nem jellemző, ki tudja, de meglátjuk.
Szóval igen. Menjetek Norvégiába, Hurtigrutennel, addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!